A tech világa belülről. Ez a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok! A mai vendégem Horváth Patrik, Senior Business Analyst. Szia Patrik, üdvözöllek itt a Life in Tech podcast csatornám.
Szervusz Judit, üdvözöllek én is.
Szokás szerint bemutatkozással kezdünk. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy milyen indítatással, hogyan, honnan érkeztél az IT világába, az EPAM-hoz.
Nagyon érdekes a történetem szerintem. Közgazdász végzettségem van egyébként, Kopenhágába végeztem, és utána elmentem Londonba, egy logisztikusként dolgoztam egy borkereskedő társaságnál, és a feladataim között volt, hogy bevezessek egy CRM Salesforce rendszert, ott ismerkedtem meg az informatikával, és nagyon megtetszett, közben 4,5 éve voltam akkor már külföldön, és oda szerettem volna jönni. Akkor nagyon sok cikk, iskola és mindenféle információt, blogposztot olvastam az informatikáról, és hogy mennyire felkapott egy szakma. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elvégezek egy programozó iskolát, és elvégeztem egy Java junior szoftverfejlesztői képzést. Majd az első Java junior munkahelyemen rájöttek a cégvezetés, hogy én máshoz is értek, mint fejlesztés, nyilván a háttér tudásomnak és az egyetemnek köszönhetően, ezért fokozatosan kikopott belőlem a Java fejlesztés, és átmentem ilyen business analyst, project manager, product owner role-ba, és a végén már csak teljes mértében business analystként kezdtem el dolgozni az előző munkahelyemen, utána pedig most már több mint 2 éve, mint az EPAM-nál business analystként dolgozom.
Teljes természetességgel ugrottál át az, hogy Kopenhágában és Londonban tanultál. Én azért erre visszakérdeznék, hogy kerültél oda, és hogy hogy indult ez, honnan indult ez?
Hát a kopenhágai tanulásom az úgy kezdődött, hogy a nővérem, amikor megkapta ezt a kék könyvét, amiben az összes felsőoktatási intézmény van még középiskolában, elkezdtem lapozgatni, és láttam, hogy vannak benne külföldi iskolák is. Közben kerestem én is az interneten, hogy hova lehetne menni. Kopenhágában minden uniós állampolgárnak ingyenes az oktatás. Így ez egy olyan lehetőség volt, ami nem sokkal drágább, mint hogyha győriként Pestre költözök. Ott ugyanúgy tudok munkát vállalni, és így jött az ötlet szüleim támogatásával, hogy Kopenhágába elmenjek egyetemre.
De azért ide föl is kellett, hogy vegyenek, és munkát is kellett ezek szerint találnod.
Így van, így van. A felvételi hasonló a magyar rendszerhez, tehát el kellett küldeni a bizonyítványt, az érettségit, és abban az iskolában, ahol jelentkeztem, volt a tanulmányi osztályon egy magyar hölgy, tehát nem kellett semmit se lefordítatnunk, hanem mindent magyarul elküldhettünk, mert ő lefordította dánra a jegyeinket, az osztályzatainkat, mindenféle anyagunkat, és utána volt egy nyelvi szint felmérő angolból, mert angol ment az oktatás, de angol szakra jelentkeztem, és utána megkaptam, hogy fölvettek, tehát igazából. Jó, ez egy éves előkészület volt, hogy engem oda fölvegyenek, és én oda szeretnék menni. 3 iskolát jelöltem meg egyébként. Dániába, Budapesten azt hiszem 2-t, és akkor azért volt egy backup plan, hogyha nem sikerülne mégsem.
De sikerült, és talán még dánul is tudsz egy picit.
Hát nagyon minimálisan igen egyébként, mivel a népesség 70-80%-a beszél angolul, ezért szükségtelen egyébként, hogyha nem akarsz életvitelszűrőn ott élni.
Akkor neked ez az EPAM-os karriered szempontjából remekül jött, hogy külföldi egyetemre jártál, hiszen az IT és az EPAM nyelve mondhatjuk az angol, igen, és nagyon fontos a munkádhoz. Végképp, hogy business analyst lettél, tehát még csak nem is lehet azt mondani, hogy kifejezetten a kódolás foglalja le a napjaidat, hanem emberekkel foglalkozol, és gondolom, hogy sokat kommunikálsz. Mesélj arról egy picit, nagyon röviden összefoglalva, hogy mit jelent ez, mivel foglalkozol, mi a munkád?
Hát, ahogy te is említetted, kommunikálni kell az ügyfelekkel, a fejlesztőkkel, a dizájnerekkel, a content csapattal, tehát nagyon sok kommunikáció, megbeszélés, meeting tartozik a napi feladataink közé, ahol arra törekszünk, hogy a lehető legjobb minőségű specifikációt készítsünk a szoftverfejlesztőknek az ügyféligényei alapján. Tehát röviden és tömören így tudnám összefoglalni, hogy tervezési feladatot végzünk, amit átadunk a fejlesztő kollégáknak, hogy az készüljön el, amit az ügyfél megálmodott.
Az utóbbi időben azonban az AI is bekapcsolódott ebbe a munkába. Milyen módon, hogyan viszonyul, vagy milyen módon alakítja a mesterséges intelligencia ezt a szerepkört, ezt a munkát, amiben vagy, mert én úgy tudom, hogy ez is most jelentős szerepet játszik abban, amit csinálsz nap, mint nap.
Így van, tehát az AI, mivel nagyon sok dokumentációt kell készítenünk, specifikációt, e-mailt írni, meeting minutes-eket készíteni, a nagy nyelvi modellek közé sorolt, mint a ChatGPT és a hozzá hasonló AI algoritmusok, rendszerek rendkívül tudják gyorsítani és hatékonyabbá tenni a napi munkáinkat. Főleg azok a monoton munkák, vagy időigényesek, vagy kevés humán interakciót igénylő munkák és feladatokban tud a segítségünkre lenni a mesterséges intelligencia, ahol nem kell rendkívül kreatív dolgot elvégezni. Teszem azt, egy e-mail megírása, vagy egy e-mail megfogalmazása. Angolban nagyon jó a mesterséges intelligencia, és akinek nem anyanyelvi az angolja, még jobb minőségű e-maileket és szövegeket tud például generálni, csak hogy egy példát hozzak.
Hogyan szivárgott ez be a napjaitokba? Mikor, emlékszel, amikor kezdtetek el ezzel foglalkozni? Mikor volt az, hogy próbálgattátok, és hol tart ez ma, milyen módon segít? Azon kívül, hogy néhány példát már most is mondtál.
Hát személy szerint én körülbelül egy évvel, kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, tavaly március környékén kezdtem el ezzel foglalkozni, de csak a publikusan elérhető ChatGPT és a hozzá hasonló képgenerátorokat hobbi szinten megnézegettem, ez mit tud. Majd az EPAM-nál észrevettem, hogy promotálják is egyébként, hogy van mindenféle mesterséges intelligenciával foglalkozó tréning, kurzus, ezeket, ami volt, elolvastam, megnéztem, végigcsináltam, és közben egyre jobban megtetszett az a lehetőség, hogy miket is lehet az AI-jal készíteni. Ugye ez egy nyelvi modell, ami humán interakciót, tehát az ember interakciót, nyelvet imitálja, tehát nem egy Google keresés és ugyanazt a választ adja, hanem mindig más választ fog neked egyébként adni, attól függően, hogy hogyan végzed a beállításokat, hogyan teszed fel a kérdést. Ugye ezt is az EPAM kurzusokból tudtam megtanulni, és néztem meg, megjöttem rá, hogy ezek milyen feladatok, és miket tudunk vele kezdeni a jövőben. Majd ezek után csatlakoztam egyébként egy garázs projektre, az EPAM-on belül vannak garázs projektjeink, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és szerettem volna minél többet tudni, és minél jobban, mélyebben beleásni magam, hogy hogyan tudja ez a mi munkánkat, az ügyfelet segíteni. Így kezdődött az egész a tavalyi év márciusától egészen nyár őszéig, és addig minél több tudást próbáltam felszedni.
Ahhoz képest, amikor elkezdted ezt a tanulást, most ebben a pillanatban, hogy látod, akár százalékosan mennyire könnyíti meg a munkádat, és pontosan mi az, ami mondjuk a leghatékonyabban működik, amit ugye a legjobban szeretsz, hogy fú, de jó, hogy ez lekerült a vállamról. Uh-huh.
Sok ilyen dolog van egyébként, ami lekerült a vállamról, és hogy mik ezek. Nagyságrendileg 20 és 30 százalék közötti hatékonyságot és gyorsaságot tudok elérni. Bizonyos feladatokkal, tehát, hogy nem teljes napom 20-30 százalékát tudom AI-ra lecserélni, de azok a tevékenységek, amiket végzek, annak legalább ennyi százalékát minimum tudja, de akár valahogy többet is. Az e-mail írás az egyik, akár mondjuk egy user story, vagy a specifikáció, dokumentáció megírása. De kezdjük az alapoknál mondjuk, hogyha van egy informatikai rendszer, és oda kerülök egy projektre, és van mondjuk valamilyen elérhető dokumentáció arról az adott projektről, de én új vagyok, és nem értek ehhez a doménhez, vagy nem értek ahhoz a feladathoz, amivel foglalkozunk. Ezeket a dokumentumokat én be tudom táplálni a mesterséges intelligenciába, és meg tudom kérni, hogy foglalja össze nekem. De ezt mind meg tudom úgy tenni, hogy foglald össze szakmailag úgy, hogy te mondjuk most ezt összefoglalod egy senior business analystnek. És ezáltal nagyon gyorsan lehet felszedni új tudást, mert összefoglalja a lényegi információt. Ez nem jelenti azt, hogy mindent át kell ugrani azokból a dokumentációkból, de nagyon gyorsan, hatékonyan el tudsz kezdeni dolgozni.
Mert tulajdonképpen az első lépés az, hogy megérteted magaddal, amiről van szó, és utána veszed elő majd magad a dokumentációt, és mész beljebb és beljebb az erdőben.
Mindez alatt a mesterséges intelligencia is folyamatosan tanul az anyagokból, amit beadtál neki. Tehát Igazából azt szoktam mondani, hogy gondoljunk úgy a mesterséges intelligenciára, mint egy virtuális személyi asszisztens, akitől tudsz kérdezni, van tudása, van limitált tudása, de információt kell neki adni, hogy te mit szeretnél, mint hogyha egy alkalmazott vagy egy asszisztens lenne. Tehát a dokumentáció specifikáció, interjú kérdések különböző akár ügyfeleknek, klienseknek egy bizonyos témában, rendkívül bonyolult, olyan dolgokat tud kérdezni, ami nekem lehet eszembe sem jutna adott témáról. Tehát, hogy még az is lehet, hogy én írok 5-10 interjú kérdést, és megkérem, hogy ezeket bővítse ki a betáplált információ és adat alapján, és ugye a temperature, tehát a kreativitását is lehet állítani, hogy mennyire legyen kreatív a kérdésekkel például.
Ezt hogyan állítod be? Egyrészt én feltételezem, hogy ti nem az ingyenes verziót használjátok.
Az ingyenes verzión, a ChatGPT 3.5-ön is be lehet állítani egyébként, ami publikus és ingyenes.
A specifikációban mi az, amit beírsz ahhoz, hogy kreatívabb legyen?
Van egy ilyen kis csuszka, amin be tudod állítani az említett temperature-t 0 és 1 között.
A kreativitási
mutató. Igen, egy ilyen score.
Ez mindenképpen egy jó tipp a hallgatóinknak. Igen. Tehát ez az ingyenes verzióban is van, feltételezem, hogy sokkal többet ad, vagy lehet, hogy nem annyival többet a fizetős.
Hát az ingyenes verzió, az, ha jól emlékszem, a 2021. november előtti adatokból dolgozik, tehát ő nincs most kiengedve az internetre, és nem elérhető adatokból dolgozik, tehát az egy múltbéli tudással rendelkező, friss információval nem rendelkezik. Míg a ChatGPT 4, ami fizetős, az már ugye kint van az interneten, tehát folyamatosan friss információkból dolgozik, és ugye az EPAM-nak van egy a ChatGPT 4 alapján készített saját mesterséges intelligencia chatbotja, amivel lehet szintén most már kommunikálni. Ez minden EPAM-osnak ingyenesen elérhető, és én azt szoktam használni. Külön jó ebbe, hogy titkosítva vannak az adatok, tehát semmilyen információ nem megy ki publikusan az OpenAI céghez, aki ugye a ChatGPT-t készített, hanem minden bent marad a cégen
mondhatjuk
belül.
Mondhatjuk ezt, hogy minden egyes munkavállaló az EPAM-nál kapott egy asszisztenst.
Mondhatjuk ezt is, így igen, fogalmazhatunk is. Mindenkinek van egy saját virtuális asszisztense az EPAM-on belül.
A dokumentáció egyébként milyen mélységű? Mi az, amit ez átvizsgál ilyenkor, és milyen mennyiségű adat az, amit elsőre tőle aztán kinyelsz? Mondjuk, amikor mondtad ezt a kreativitást, majd arra utána térjünk ki a kérdések kapcsán, de elsőnek ezt még egy kicsit nézzük meg.
Uh-huh. Attól függ, hogy mit szeretnénk. Én főleg arra szoktam használni, hogy mindig specifikus adatot adjon vissza, 5-10-15 mondat erejében, tehát nem megyünk tovább ilyen paragrafusokba, cikkek, blogcikkekbe, mert annak nincs értelme, mert nem segít azzal, hogy nekem egy 3 A4-es oldalnyi adatot visszaad, mondjuk egy 10-ből. Tehát ezt is érdemes egyébként megadni, amikor a prompt engineeringről beszélünk, hogyan kommunikáljunk a mesterséges intelligenciával, hogy a megfelelő adatot nyerjük ki belőle. Érdemes megszabni azt, hogy hány mondatot, mennyi információt, mondjuk, hogyha egy listát kérsz, hogy mondjál nekem példákat, akkor érdemes megmondani, hogy mondjál 3 pro, 3 kon példát például. És ezt akkor ő betartja. Én mindig kis információkat kérek, 1-2 paragrafusnyit, amivel aztán tovább tudok menni, és részfeladatokat szoktam.
És utána megint kérdezel tőle, mert ezzel könnyebben meg is birkózik, meg talán te is.
Igen, és folyamatosan tanul. Tehát kérdezel egyet, utána ő válaszol, te vissza tudsz azt mondani, hogy jó, most az előbb ezt válaszoltad, ez nem elég jó, ez pontos ízlés ezzel az információ, tehát így emlékszik ezekre a dolgokra. Limitáltan ugyan. Tehát rövid távú memóriája jó, hosszú távú memóriája egyébként már nem jó a mesterséges intelligenciának, hogyha lehet így fogalmazni, hogy rövid és hosszú távú. Mint
ahogy a mai világban egyébként az embernek is. Így tehát van. Régen hosszú távú memóriát használtunk jobban, most pedig inkább rövid távút. Mi az, ami a legfontosabb, amit tanultál ebben az egy évben, mert gyakorlatilag azóta fejlődtél te is, ahogy a ChatGPT, úgy te is arról, hogy ő mit tud. Mi volt, amit a tanulás rész volt a legfontosabb, és mi volt az, amit tapasztalati tudás, hiszen itt azért mindig kipróbálom, és majd abból meglátom a jó útvonal.
Hát a tanulás, hogy megérteni, hogy mi maga a mesterséget, tehát ezek a large language modellek, tehát a nagy nyelvi modell, és ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligenciák, meg kellett értenem és tanulnom, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Tehát ez nem egy Google kereső, amit már korábban is említettem, hogy beírsz valamit, és mindig ugyanazt a 10 vagy 100 rizáltot fogja visszaadni neked, hanem meg kellett értenem, hogy ez mi, ez mire jó, ezt miért találták ki. Ez volt a tanulási része egyébként, utána pedig nyilván jött az experience, ki kellett próbálnom, hogy ezek hogyan működnek, mit ad vissza, jót ad vissza, nem jót ad vissza. Irattam vele például gyerekmesét, tehát, hogy...
Miért pont ezt?
Van egy kisfiam, és hogy neki valamilyen kreatív dolgot gondoltam, nem volt még olyan sok mesekönyvünk, és hogy egy kis gyerekmesét vagy mondókát, egyébként magyarul is tud, tehát ez magyarul irattam, nem pedig angolul.
És elégedett voltál, elég. Illetve a kisfiad?
Hát 8 hónapos, úgyhogy...
Nem sírt.
Nem sírt, de egyébként igen. Elégedett volt vele, meg én is egyébként, tehát, hogy teljesen jó, egy kis nagyon cuki, belerakta a neveket, olyan dolgokat, amiket mondjuk már hallott, nagyon-nagyon érdekes volt egyébként, így kezdtem, és pontosan tanulni, utána pedig maga ez a prompt engineering egy nagyon érdekes dolog, és ezt kell megtanulni, hogy tudni kell, hogy hogyan kell kérdezni és információt kinyerni a mesterséges intelligenciából. Például a kokhelyer, hogyha mondjuk egy user story-t ír, egy üzleti elemző business analyst, akkor annak 99%-ban van úgynevezett acceptance criteria, tehát, hogy mi alapján felel meg az elkészített szoftver, és minek kell megfelelnie. Ennek különböző struktúráis módszerei vannak, hogy hogyan nézzen ez ki. És meg tudod azt mondani a mesterséges intelligenciának, hogy én ebben a struktúrában szeretném látni az acceptance criteria-kat ehhez a user story-hoz, és beadsz neki egy példát. És innentől kezdve megmondod neki, hogy ezt szeretném mindig, hogyha arra a kérdésre, ezt a kérdést teszem föl, mint kérdés, hogy user story-hoz írjál nekem 3 darab acceptance testinget, ez és ez legyen benne, vagy acceptance criteriát, ez és ez legyen benne, és ő ezt utána megtanulja, és tudni fogja, hogy te mindig ezt várod el tőle.
Adaptálja az adott témára.
Pontosan, tehát ez is egy olyan tanulási folyamat, ahol először nekem humánnak kellett megtanulni, hogy így kell kommunikálni a mesterséges intelligenciával, hogy visszaadjam nekem a legmegfelelőbb választ.
Mennyi a befektetett tanítási idő, és ez hol térül meg? Mennyit kell foglalkoznod mondjuk ezzel, hogy megmagyaráz neki dolgokat, és azt mondd, hogy nem így, vagy ez jó volt, vagy hogy erre direkt fordítasz egyáltalán időt, hogy ezzel foglalkozz a saját magad érdekében?
Így van, tehát amikor ennek valaki nekiugrik, én azt tapasztalom és azt gondolom, hogy rendkívül, tehát mondjuk 60% minimum az, amit te azzal töltesz el az idődből, hogy tanítsd a mesterséges intelligenciát, de mondjuk ez az első pár feladatnál. Utána ezeket te fel tudod venni, és úgynevezett hozzá tudod adni egy ilyen prompt library-höz, amiket el tudsz magadnak definiálni, előre készíteni. Onnantól már csak előhúzod, mint egy ilyen kis kalapból vagy fiókból kiveszed, hogy figyelj, most innentől akkor ezt a promptot használd, és csak beírod, hogy ezt
ez
a promptot.
Ez is megtalálható az ingyenes verzióban, és ez a library, vagy pedig ezt előzményekként?
Ezt előzményekként tudod elmenteni. A ChatGPT 3.5-ben a publikus online verzióban úgy elérhető, hogy le kell tölteni hozzá egy Chrome extension-t.
És ezt akkor nem mindenki tudja
és
szerintem.
És akkor a Chrome extension-ön keresztül tudod ezeket saját magadnak elmenteni. Az EPAM-nak a saját AI Dial néven futó ChatGPT ezt tudja, tehát be van építve, és ott saját magad
a ti asszisztenseitek nyilván képzettek.
Igen.
Mesélj egy picit a garázs projektekről és annak a gyakorlatáról, mert szerintem az nagyon érdekes, hiszen abban van a gyakorlati része ennek, amiről beszéltél, meg az is nagyon érdekel, de ezt majd külön megkérdezem, hogy ez a business analyst közösség, ez erről hogyan vélekedik egymás között, mit tanultok ebben egymástól, hogyan kommunikáltok erről, mert meggyőződésem, hogy nyilván nem csak te használod, hanem mindenki, aki ezzel foglalkozik, és ebben van köztetek, lehet akár vita is. Szóval vissza az eredeti kérdéshez, mik ezek a garázs projektek, amiket már említettél, mesélj róluk.
Egy garázs projekttel indultam egyébként el, amin dolgozok. Ugye alapjáraton dolgozok egy projekten, egy fizetős projekten egy ügyfélnek, és mellette föl tudunk venni ilyen garázs projekteket, de hát erre limitált idő van, tehát egy garázs projekten kezdtem el dolgozni. Ez
azt jelenti, hogy mikor ide kerültél, akkor az első projekted egy garázs projekt volt. Nem ezt akartad ezzel mondani?
Nem. Jó, párhuzamosan akkor van 2 projektem jelen pillanatban. Az egyik a fizetős, amiért az ügyfél fizetés dolgozok, az a rendes projektem, ami egy légitársaságnak fejlesztünk applikációt. És mellette a garázs projekt az egy olyan non-billable pozíció, amit így hobbiból szabadidődben vagy a üres óráidban tudsz vele foglalkozni limitáltan, tehát nem tudsz vele napi 8 órát foglalkozni, úgyhogy mellette projekted van. És ebben egy olyan mesterséges intelligenciát építünk ChatGPT alapon, ami segít a backend szoftverfejlesztőknek, hogy gyorsabban tudjanak egy projektre onboardingolni. Tehát amikor rákerül egy backend fejlesztő egy új projektre, ne kelljen három, akár két-három hónapig is betanulnia, hogy hogy működik a kódbázis, hanem a mesterséges intelligencia segít neki, mert kérdez tőle, és a megfelelő válaszokat visszaadva a kódot gyorsabban megtanulja, felismeri, és leszeretnék csökkenteni az időt legalább kétharmad részben a eddigi onboarding processnek, mondjuk a kétharmadára, tehát még egy 66%-kal csökkenteni ezt az időt. Ez a cél, és ez az egyik projekt, amin dolgozok.
Hol tart most a projekt?
Most ott tart, hogy ügyfelekkel, tehát apam valós ügyfeleivel, ilyen account delivery manager szinten vannak megbeszélések, kommunikációk, hogy nekünk van egy ilyenünk, már van egy olyan fázisban, hogy ezt már akár ki lehetne próbálni éles környezetben is ügyfélnél, és egy ügyfélegyeztetések vannak, hogy esetleg ki lenne hajlandó ezt bevezetni bármilyen formában.
Ezek szerint az ügyfelek nagyon nyitottak ezekre a projektekre, mert értik és érzékelik, hogy ez tulajdonképpen az eredményességet fogja javítani az ő éles projektjeikben, ha jól értem.
Igen, tehát nyilván, hogyha az eredményességet javítja, a költségüket csökkenti, és mint EPAM egy nagy testcé, aki szeretné, hogy segít. Tehát elvárják az EPAM-tól, hogy segítsük, és gyorsítsuk, sokkal hatékonyabbak legyünk a munkánkban, sokkal... és ezek olyan dolgok, amikkel szeretnénk az ügyfeleket értem. Megtámogatni. És ezért nyitottnak nyitottak, de minden cég keresi a megvalósíthatóságot, hogy mire jó a mesterséges intelligencia. Tehát ezt mindenki keresi, hogy oké, hogy ez van, ez tök jó, de amúgy mire jó azon kívül, hogy mondjuk megírhettem a szakdolgozatomat egy egyetemistának. Tehát, hogy való életben ezt hogyan tudjuk használni például a kokáért, ez nagyon fontos dolog.
És látod a szemléletbeli változást? Azt, hogy ti, akik ebben az iparágban dolgoztok, ilyen projektekkel foglalkoztok, ez a napirenden van, ez változtat, nyitottabbá teszi az ügyfeleket? Hogy látod?
Abszolút, teljes mértékben, tehát folyamatosan egyre nyitottabbak. Sőt, ha jól tudom, a mostani éles projektemen is van egy ilyen, hát hogy is nevezzem, egy ilyen fellendülőben lévő dolog, hogy az ő chatbot, hogy egy ilyen chatbotot létrehozni, ugye a kommunikáció, az egy nagyon felkapott dolog, hogy ugye nem ember kommunikál, amikor valamilyen customer complaint van, ügyfél complaint, hanem egy chatbot kezd el vele kommunikálni, és ugye ezt szeretnék minél jobban, minél sokkal jobban személyhez kötni, és hogy arra adott válaszokat adjon. Megfelelő kérdésre adott válaszokat adjon.
Egyébként te hogy kommunikálsz a te személyi asszisztens chatbotoddal? Van erre tanács, hogy minél kedvesebbek vagyunk vele, annál jobb eredményeket ad neked, ebből mi a tapasztalatod, ez csak a félevárosi legenda, vagy tényleg jobb válaszokat ad, hogyha az ember nem gorombál, hanem kedvesen tanítja és kérdezi?
Én nekem nem tűnt fel egyébként a válaszadásban, nagyon kedves voltam az elején. Én is, mintha egy e-mailt írnék, mintha egy valós személytől kérdeznék, valakivel csetelnék. Tehát miért nem, hogy please, kérem, legyen kedves, és rájöttem, hogy teljesen felesleges, tehát plusz karakter leüt, és az időm megy vele. És én direkt utasításokat adok neki, de nem bunkon, hanem mondjuk, hogy csinálj nekem három valamit. Vagy foglald össze ezt az üzenetet, és nem írom oda, hogy légy szíves, foglald össze ezt az üzenetet.
Tehát ez az optimum, hogy nem kell gorombának lenni, de kedvesnek felesleges.
Így van, pontosan. Tehát teljes mértékben felesleges, ez egy robot, tehát, hogy ez nem ember. És nem
én azt hallottam, hogy úgy programozták, hogy, hogy az emberek kikerüljenek abból a kicsit néha toxikus online közegből, amiben megengedett akár a trollkodás vagy a csúnya beszéd, és ezért amikor programozták, akkor azt programozták bele, hogy a kedvességet azt értékelni kell, de mondom, azért kérdezek erre gyakorlati szakembereknél, hogy mennyiben van ennek relevanciája, és gyakorlati tapasztalat birtokában tudtál erre válaszolni. Teljesen logikusnak tűnik, amit mondasz, hogy akkor ne vesztegessük az időt azzal, hogy kedves barátom, kérlek ezúttal is segíts nekem.
Szerintem ez teljesen felesleges. Gorombáskodni amúgy nem szoktam, tehát, hogy toxikusan gorombál, beszélni veled nem próbáltam ki, hogy nem tudok erre nyilatkozni, de nem vettem észre, hogy máshogy nyilatkozna, vagy válaszolna, hogyha...
Hogyha csak te egyszerű vagy. egymás között szakemberek miként vélekedtek erről, milyen napi szintű konverzáció zajlik erről, akár a BA közösségben, vagy BA közösségben, akár más területeknek a szakértőivel, hiszen ahogy ti használjátok, úgy gondolom, hogy ugyanígy minden egyes területnek a képviselői szerepkörei használják ezt, és ez egy érdekes téma lehet, hogy ki mire jut, kiknek milyen tapasztalatai vannak, miért éren a tapasztalatod?
Sokan használják egyébként, egyre többen. Nagyon sok oktatás van, nem is olyan rég volt az EPAM-nál egy úgynevezett Learning Week, egy konferencia, aminek a témája az mesterséges intelligencia AI volt. Bárki jelentkezhetett rá, mint előadó, vagy mint hallgató, és különböző témából boncolgattuk, és tartottunk előadásokat a mesterséges intelligenciáról. Itt én is felszólaltam, mint üzleti business analyst ként, és bizonyos témakörben én is készítettem egy előadást és egy ilyen műsort, de más podokról, vagy más dimenziókon dolgozó kollégák is, mint például fejlesztők, product ownerök, product managerek is készítettek ilyen előadást, és egyébként egy nagyon jó inicializálása volt annak, hogy egyre többen foglalkozzunk egyébként a mesterséges intelligenciával. Azonban meg kell említeni, hogy vannak szkeptikusok, és hogy mire jó, vagy pedig kipróbálták, de nem hozta azt az elvárt eredményt, amit elvártak, és emiatt talán visszább vett a lelkesedésük.
Ez szakmán belül, EPAM-on belül is?
Ez szakmán belül, EPAM-on belül is van rá példa, igen, tudok róla, aki kipróbálta, és véleményem szerint nem nézett megfelelően utána, csak kipróbáltam, mint egy Google search, és nem azt a választ kapta. De tegnap például, hogy benn voltam az irodában, egyik kollégám kérdezte, hogy jó, hát akkor most már business analyst, hogy akkor most már mutassam meg neki, hogy ez mi, hogyan működik, hogyan kell. Tehát ő is volt előadáson, de még soha meg se nyitotta az EPAM-nak ezt a AI dialogét, megmutattam neki tegnap, és mondta, ez milyen szuper, most neki ki fogra próbálni. De hát, hogy ha egy kicsit megmutatja az embernek, hogy hogyan érdemes használni, hogyan érdemes elkezdeni, miket tud, hogyan kérdez tőle, és olyan választ ad, amire azt mondod, hogy úristen, ez tök jó, onnantól kezdve általában átbillennek az emberek.
Értem. Tehát a szakmán belül is vannak korai kísérletezők és használók, és kicsit később csatlakozók, és akkor itt is érvényesül az EPAM-os szemlélet, ez a egymástól tanulunk, és mindig egymásnak adjuk át azt, amit megtudtunk, mert mint ahogy a ChatGPT-t is tanítod, így egymást is így befolyásoljátok. És...
meg nekünk is jó egyébként, tehát hatékonyabb a munkavégzésünk, tehát azáltal, hogy hatékonyabban tudunk dolgozni, gyorsabban, meg ahogy említettem, repetitív, monoton munkákat tudunk nagy mértékben átadni a ChatGPT-nek. Ez nekünk is jó, kényelmesebb, tehát olyan dolgokat tudunk foglalkozni, amely kreativitásunkat sokkal jobban kihasználja.
Most itt Budapesten beszélgetünk, és egyébként te a budapesti iroda kötelékébe tartozol, de Győrben dolgozol, mert hogy full remote tudsz így dolgozni, és csak időnként látogatsz Budapestre. Most a Life Fintech podcast csatorna meghívásának tettél eleget, és gondolom, hogy az irodában is azért összekötötted meetingekkel ezt. Hogyan osztod be az idődet? Mit jelent ez, akár belevéve azt is, hogy most már hatékonyságot tudtál még inkább növelni az AI segítségével? Milyen egy business analystnek a napi rendje, aki így dolgozik távol az irodától, és csak időnként belátogatva?
Egyébként szerintem nagyon hasonló bármelyik más business analystnek. Az különbség nem sok, azon kívül, hogy lokációban máshol vagyok, nem kell bejárnom az irodában, tehát otthon reggel felkelek, elmegyek edzeni, edzés után pedig otthon leülök a gép elé, minthogyha bejönnék egy irodába. Én korai, tehát az early bird kategóriába vagyok, ilyen korai kis pacsirta, 7:30-kor egyébként én már legtöbbször a számítógép előtt ülök, azonban délután 4:30-5 körül legtöbbször szeretem befejezni a munkát, hogy a családdal is tudjak lenni, de a napi időbeosztás a projekt, tehát a fizető projekt ügyfélnek a projektjén kell dolgozni. Az én időbeosztásom nagyon hasznos emiatt, mert 2 óra időeltolódás van a mostani lokáció, tehát a magyarországi idő és az ügyfél ideje között, ők vannak előrébb. Tehát amikor nálunk dél van, náluk már 2 óra van, az jelenti, hogy amikor nálunk 8 óra van, náluk már 10 óra van. Tehát, hogy minél több időt tudjak az ügyféllel tölteni, ezért is jó, hogy korán kezdek. Emiatt viszont délután nincsenek ügyfélmegbeszélések, tehát a garázs projektjeimet, vagy bármiféle epamos egyéb dolgot a délutáni órákban kényelmesen el tudok végezni, anélkül, hogy az ügyfél ebből kárt szenvedne, vagy pedig az ügyfél megbeszéléseik rovására mennének ezek a dolgok.
Akkor egy közelgő kutatás is ebbe az idősávba valósul meg, feltehetően egy globális AI kutatásról van szó, egy globális epamos kutatásról, ami ugyan még abszolút nem publikus a maga minden részletével, de ezért a sarokköveit lehet, hogy meg tudod említeni, és úgy tudom, hogy te ennek az egyik résztvevője vagy leszel.
Így van, résztvevője vagyok, tavaly év vége ősz óta. Ezt az EPAM készít is belül, tehát business analysztekkel készít egy kutatást a mesterséges intelligencia használatáról. Közel 200 résztvevővel készül a kutatás egyébként. Ez körülbelül három hónapig tartó kutatás. Különböző feladatokat kell elvégezniük a delikvenseknek, akik részt vesznek ebben a kutatásban. Először el kell végezniük egy feladatot, mint business analisztek, egy normális business analyst feladatot, napi rutin része, user story írása. Utána pedig el kell végezniük ezt mesterséges intelligencia segítségével, és meg kell nézni, hogy mit segített, hogyan segített, jobb volt, nem volt jobb, milyen eredményeket értünk el, és nagyjából erről szól nagy vonalakban a kutatás. Az eredményeiről majd természetesen fog készülni egy publikáció, amit ez megvalósul, de még tart a feladatok és az adatok begyűjtése és a résztvevőknek a hozzáadása.
Ezek egy korábbi belső AI kutatásnak is megosztottuk az eredményeit, talán te is hallottam, sőt lehet az is, hogy résztvevője voltál, korábban egy pár hónappal ezelőtt volt erről egy adás, amit a hallgatók is ismerhetnek, illetve meg tudnak hallgatni, úgyhogy amint ennek a kutatásnak már publikus eredményei vannak, akkor lehet, hogy ismét látunk itt, és meghallgatjuk, hogy mi volt a tapasztalat. Annyit hadd kérdezek, hogy erről ugye önkéntes alapon lehetett jelentkezni, és nyilván az érdeklődés mentén.
Önkéntes alapon így van.
És téged kiválasztottak, mert ugye erre sokan szoktak azért jelentkezni az ilyenekre.
Önkéntes alapon így van sokan. Én ugye magában a kutatási csoport vezetőségébe vagyok bent, de sokan jelentkeztek magára, hogy ők szeretnék ezzel dolgozni, és ez a 200, közel 200 ember. És az volt nagyon érdekes, hogy nem csak olyan emberek jelentkeztek, akik már foglalkoztak a mesterségesünkkel, és értenek is hozzá, felhasználói szinten használják napi szinten, hanem olyanok is, akik egyáltalán nem használták. És az elén kellett is tartanunk emiatt oktatásokat, hogy egy kicsit segítsünk nekik, hogy hogy boldoguljanak el magának ebbe az AI világába, de nem akartuk túlságosan befolyásolni a kutatás eredményt, azáltal, hogy túlságosan megtanítjuk az ilyen típusú személyeket, mert így azt az időt is bele kell számítaniuk a mesterséges intelligenciával való együttműködésbe, amit a tanulásra fordítanak, tehát nem szeretnék fals eredményt kapni.
Így az év elején beszélgetünk, az egyik első felvételünk ez a mai. Te mit gondolsz, mit vársz ettől az évtől, mennyire vannak erről előzetes elképzeléseid, hogyan alakul a következőkben a te szakmai karriered?
Hát mindenképp szeretnék egyébként továbbra is a mesterséges intelligenciával és ahhoz kapcsoló projektekkel foglalkozni. Vannak már kilátásban egyébként olyan projektek is, vagy olyan pozíciók, ahol mesterséges intelligenciát építünk be valós környezetben. Én nagyon szeretnék egy ilyen projekten egyébként részt venni, ahol nem csak garázsprojekt van, hanem ezt akár éles környezetben be is tudjuk építeni egy adott ügyfélnek a applikációjában, vagy bármiféle szoftveres megoldásában.
Akkor kívánom, hogy valósuljon meg ez az idei álmod, és legyen ebben egy ilyen valós tapasztalatod. Nagyon szépen köszönöm, Patrik, hogy eljöttél, és a vendégünk voltál, válaszoltál ezekre a kérdésekre, és köszönöm a hallgatóknak is, nézőknek, hogy ismét velünk tartottak.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha tetszett a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát!